Jó napot kívánok! Vállalja a miniszterelnök jelöltséget Orbán Viktor, mondta a Fidesz elnöke a ma reggelben. Orbán Viktor a jövő évi költségvetés tervezetét az elmúlt 20 év legveszélyesebb költségvetésének nevezte, és azt mondta, hogy ha a költségvetési vitában nem tudnak több kérdésben megegyezni, akkor a kormányra kerülésük után azonnal visszavonják a büdzsét. A Fidesz elnöke szerint az egészségügy, a gyermekétkeztetés és a munkahelyteremtési program feltételei nincsenek biztosítva a költségvetésben.
A Fidesz a maga részéről azt gondolja, hogy ezt a költségvetést nem lehet kis foltozgatásokkal kijavítani, ez alapjaiban elhibázott, ezt vissza kell vonni, és helyette egy teljesen más szemléletű, más észjárású költségvetést kell beterjeszteni. Ha ez nem következik be, akkor a következő kormánynak azzal kell kezdenie majd a tevékenységét, a munkáját, hogy megalkot egy új költségvetést.
Fejenként mintegy 110-120 millió forintot kaphatott távozásakor a MÁV két felső vezetője, egy harmadik pedig kevesebb, mint három évi munkaviszony után mintegy 100 millió forintot. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a vasúttársaság volt pályavasúti főigazgatója, aki általános üzletági vezérigazgató helyettesként is dolgozott a MÁV-nál, 71 millió forintnyi végkielégítést kapott, amelyhez egyéb jogcímeken további 50 millió forintot kaphatott. A lap információi szerint egy másik felső vezető 67 milliós végkielégítést kapott, amelyhez ugyancsak mintegy 50 millió forint járt, prémium és egyéb jogcímeken. A két felső vezetőt emellett korkedvezményes öregségi nyugdíjba engedték. Folyamatosan érkeznek a mentőalakulatok Indonéziába, hogy segítsenek a túlélők keresésében. A hivatalos információk még mindig 770 halottról szólnak, de az indonéz hatóságok szerint még százak, akár ezrek is lehetnek a romok alatt. Az ENSZ adatai szerint a katasztrófában 1100 ember vesztette életét.
A rengés utáni percek padangban. Ezt a felvételt egy szemtanú készítette amatőr kamerával. Még száll a por, amelyet a leomlott házfalak vertek fel. Az utcán ilyet, döbbent, a tragédiát teljes valóságában még fel sem fogó emberek. Nem értik pontosan, mi történt körülöttük. Talán csak annyit fognak fel, hogy élnek. Az amatőr kameraman tovább cirkál a városban, és sikerül lefilmezni a mentőalakulatok a hatóságok első lépéseit, valamint a károkat. Ezeket a képeket már az egyik hírügynökség készítette. A mentési munkálatok már javában tartanak, ahol lehet gépekkel, ahol még esély van túlélőket találni a romok alatt kézzel. Ez az asszony a fiát keresi, aki ebben a leomlott üzletben dolgozott. Mint mondja, látta, hogy az épület leomlik, és csak sikítani tudott, a fiát szólongatta, és végig azt várta, hogy ő is visszakiabáljon, de hiába. Miközben a munkagépek javában dolgoznak, sorra érkeznek a mentőalakulatok, hogy túlélőket keressenek a romok alatt. Egy japán csapat néhány órája szállt le a dzsakartai reptéren. Amint végeztek a papírmunkával, már is pakolnak a buszba, és indulnak a katasztrófa sújtotta területre.
Szükségállapotot hirdettek a Fülöp-szigeteken, és elrendelték 6 tartomány lakosainak ideiglenes kitelepítését a közelgő Parma tájfun miatt. Több tízezren menekülnek a szuper tájfunként emlegetett trópusi vihar elől, amely várhatóan holnap hajnalban éri el az északi Aurora tartományt. Magyarországról 15 fős csapat indult külön géppel Szumátrára, ahol a Richter skála szerint 7,6-es erősségű földrengés volt. Az ország legjobb mentőkutyáit viszik, hogy segítsenek túlélőket találni a romok alatt. Más segélyszervezetek képviselői is úton vannak a katasztrófa sújtotta területek felé. A baptisták 3 embere már a tájfun sújtotta Fülöp-szigeteken van, ha kell, onnan mennek Indonéziába segíteni. Özönvízszerű eső zúdult Szicília keleti részére. 3-4 óra alatt 230 mm csapadék hullott, amely iszap és sártengert zódított több településre, elzárva őket a külvilágtól. Legalább 4-en vesztették életüket, a sérültek száma meghaladja a 20-at. Reggel óta nyitva vannak a szavazóhelyiségek Írországban, ahol másodszor voksolnak az Európai Uniót megreformáló lisszaboni szerződésről. A legfrissebb felmérések szerint az igenek most győzni fognak, az európai vezetők pedig remélik, hogy így kimozdulhat a holtpontról az európai intézmények reformja. A 27 uniós tagállam közül Írország az egyetlen, amelyben az alkotmány értelmében népszavazásra van szükség a szerződés ratifikálásához. Az írek 2008. június 12-én 53,4%-os arányban elutasították a lisszaboni szerződést. Tényfeltáró küldöttséget küld jövőre Magyarországra az Európai Parlament az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzésére. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága hasonló delegációt küld Olaszországba és Görögországba is. Herzog Edit, a bizottság szocialista póttagja szerint a testület minden évben meglátogat egy-két uniós országot, és a helyi hatóságok teendőiről tárgyalnak. Deutsch Tamás, a bizottság fideszes alelnöke szerint a vizsgálat azt jelzi, hogy Magyarország megítélése nem jó az uniós intézményekben. Enyhítette a fővárosi bíróság annak a férfinak a büntetését, aki 2006. október 23-ai tüntetésen elindított és 60-80 méteren keresztül vezetett egy harckocsit Budapesten a Deák térnél. Első fokon a férfit közúti veszélyeztetés és rongálás miatt 1 év 8 hónapi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A fővárosi bíróság másodfokon most az ítéletet 1 év 4 hónapi felfüggesztett szabadságvesztésre mérsékelte. Ez a döntés jogerős. Ivóvíz nélkül maradhat Pécs és még 39 település. A részleteket Dér Ágnes mondja el.
Jó napot kívánok! Összekülönbözött az önkormányzat és a vízmű francia résztulajdonosa. A város kizárná őket a csőhálózat használatából, cserébe azok a kutak elzárásával fenyegetőznek. A két tulajdonos viszonya az elmúlt hónapokban romlott meg, az önkormányzat visszavásárolná a franciák részvényeit. A kisebbségi tulajdonos azonban nem is akarja eladni, és a vételárat is kevesli.
Betelt a pohár a pécsi önkormányzatnál. A város most már mindenáron meg akar válni a vízmű francia résztulajdonosától. Ezért alapítottak egy Tettyei Forrásház nevű ZRT-t. Ez 100%-osan önkormányzati tulajdonban van. Ennek adja a jogot a város, hogy a vezetékrendszeren keresztül a vizet eljutassa a lakossághoz. A francia cég ügyvezető igazgatója szerint a város jogtalanul járt el, és nem ismerik el az új céget.
A Pécsi Vízmű ZRT, a közös társaságunk a víz és csatornaszolgáltatást továbbra is végzi, ez nem is lehet máshogyan, hiszen bármely más üzemeltető szervezet akkor tudja ettől a cégtől a feladatokat átvenni, hogyha teljes körű megegyezés történik a felek között.
A francia cég közleményt adott ki. Ebben azt mondják, hogy az önkormányzati cég képtelen lesz biztosítani a vízellátást. Egyes elemzők szerint ez burkoltan azt jelenti, hogy elzárhatják a kutakat, és a lakosság víz nélkül maradhat. A vita hátterében az áll, hogy az önkormányzat szeptember 10-én úgy döntött, kivásárolják a franciákat a pécsi vízműből. Az árban azonban nem sikerült megegyezni. Ezért mérgesedett el a viszony.
Nyilván a nagy kérdés az, hogy magát a tulajdonrészt milyen pénzért tudjuk megszerezni. Ez a különböző tárgyaláson fog kialakulni, vagy ha ad abszurdum nem sikerül megállapodni, akkor a bíróság fog ezt eldönteni.
A város 1,3 milliárd forintot ajánlott a 48,5%-os tulajdonrészért. A francia tulajdonos ezt kevésnek tartja. 9 milliárd forintot fektettek be.
170 millió forint tartozása van a Celldömölki kórháznak. A tulajdonos önkormányzatnak nincs elegendő pénze az adósság kiegyenlítésére. A probléma kezelésére önkormányzati biztost neveztek ki az intézmény élére.
Több mint 10 éves mind a kettő. Úgyhogy előbb-utóbb probléma lesz velük is.
A Celldömölki kórház orvosa az egyik magzati szívműködést vizsgáló berendezést mutatja. Cseréjére nincs pénz. A kórháznak csak adóssága van. Pár hónapja pedig a főigazgató is lemondott. Egy alapítvány és civil összefogás segített. Az orvosigazgató szerint ez is csak átmeneti megoldás lehet.
Az alapítvány pénzből sikerül a legégetőbb műszereket pótolni, illetve hát a kórház segítség, mondjuk ez nem a műszerekről szól, de a lakosság az összefogott és adományokból a kórház segítségére sietett.
Mivel az egészségügyi intézmény tartozása meghaladja a 100 millió forintot, önkormányzati biztost jelöltek ki a kórház élére. Fodor Péter szerint most a takarékosság a legfontosabb.
Természetesen nem azt jelenti, hogy nem kapnak gyógyszert, vagy nem tiszta az ágy, hanem egy picikét vannak javítani valóink. Akkor ez azért 2010 végére ez rendbe hozható.
Az önkormányzati biztos bizakodó, ha 2 év alatt gyűlt össze a tartozás, szerinte 2 év alatt le is dolgozható.
Ezek voltak ma a Dunántúl hírei, a szó ismét Budapesté.
Dér Ágnes Pécsről köszönjük. 149 millió forintot oszt szét áramdíj hátralékosoknak a Máltai Szeretetszolgálat Békés és Csongrád megyében. A pénzt a DMÁSZ adja. A részleteket Fülöp László mondja el.
Jó napot kívánok! Az áramszolgáltatót az Energiahivatal kötelezte az úgynevezett árrés többlet visszaosztására. A többlet abból adódott, hogy a DMÁSZ októberben olcsóbban jutott áramhoz, és ebből nagyobb bevétele származott, ám ez fogyasztónként néhány száz forintot jelent csupán.
Magyar Máté Szeretetszolgálat, jó napot kívánok!
Folyamatosan csöng a telefon a Szeretetszolgálat Szegedi központjában. A díjhátralékosok az iránt érdeklődnek, hogyan kaphatnának támogatást kifizetetlen áramszámlájukhoz. Ehhez egy pályázati lapot kell kitölteniük, ennek alapján a szociális rászorultságot nézik a szolgálatnál.
Sokan azt megkérdezik, hogy miért interneten kell pályázni, hiszen a rászorulóknak nincs internetje. Hozzáteszük, hogy az igazán rászorulók papíron sem tudnak pályázni.
Ezért kérte a Szeretetszolgálat a két megye polgármestereit, segítsenek az önkormányzatok a pályázatok kitöltésében. Csupán egy helyről jött elutasító válasz.
Békésváros önkormányzata, hogy ők nem kívánnak segíteni. Azt jeleztük számukra, hogy ne nekünk mondják meg, hanem a békési lakosoknak mondják meg, hogy nem kívánnak meg is segítséget nyújtani.
A szegedi Rafael István 106.907 forintos hátralékot halmozott fel, ő személyesen jött el a szolgálat irodájába.
36 ezer a nyugdíjam, elvált vagyok, egyedül élek, négy fajta gyógyszer szedek. Na most a megélhetés is, meg a ruházkodás, meg minden, tehát nem fussa.
Az áramszolgáltatókat az Energiahivatal kötelezte arra, hogy az árréstöblet 60%-át a krízis alapba utalják, 40%-át pedig kiemelten közhasznú szervezeteken keresztül juttassák vissza a fogyasztókhoz.
Semmiféle mozgásterünk nincsen, tehát betűről betűre le van írva, hogy mit kell csinálnunk. Egyetlen egy mozgásterünk volt a történetben, az, hogy a 40%-ot milyen szervezetek által juttassuk vissza a fogyasztókhoz.
A DMÁSZ-nak egyébként több tízezer fogyasztó tartozik jelenleg, több mint 1 milliárd forinttal.
Szeged egyik belvárosi bérházában, annak is a második emeletén elkészült a világ első olyan köztéri lovaszobra, amelyet nő alkotott. Tóbiás Klára szobrász egyelőre gipszből mintázta meg Szent István szobrát, amelyet később bronzból öntenek ki. A műalkotást idén karácsonykor állítják fel a Csongrád megyei kisteleken. Íme a szegedi bérház. A lakáshoz sötét lépcsőházon keresztül jutunk fel, egészen a második emeletig. Tóbiás Klára a műterembe vezet minket.
Hát tessék parancsolni, itt is vagyunk.
Egy 30 négyzetméteres szobában áll a 3 méter magas és 3 méter hosszú alkotás. A ló és a figura ötnegyedes, azaz valamivel nagyobb, mint az életnagyság.
Annélkül Szent Istvánt mintázni, hogy ne tudnál mindent Szent Lászlóról, ne tudnál mindent a Szent Családról, az Árpád házról, nem lehet.
Vaj a művésznő, akinek az alkotás folyamatában nem volt úgynevezett samesza, csupán lánya segített, keverte a gipszet, tartotta a létrát.
Nagyon nagy félelemmel töltött el, amikor édesanyám a létrán állt, és bizonytalan érzésem volt még nekem is, hogy úristen, leesik jobbról, balról, ráült a ló hátára, úgy tudott egyes részeket elérni.
Szerencsére baleset nem történt, a ló és lovasa elkészült. A művész elárulta azt is, hogy ki tud igazán szép lovat alkotni.
Tulajdonképpen annyira tud azonosulni a ló mozgásával, a ló tulajdonságával, hogy szinte lóvá válik, miközben a lovat mintázza.
A háromtagú zsűri szerint ez Tóbiás Klárának sikerült, hiszen az alkotást lektorálták és elfogadták. Mindez azt jelenti, hogy idén karácsonykor, Szent István megkoronázásának évfordulóján a lovasszobrot a helyére állítják, kisteleken, a Szent István téren.
A szó ismét Budapesté.
Fülöp László, Szegedről köszönjük. Holnaptól másik műholdról sugározza az M2 adását a Magyar Televízió. Azoknak, akiknek kábeltévés, IPTV-s vagy műholdas előfizetésük van, az átállással nincs dolguk. A szolgáltatók elvégzik a szükséges feladatokat. Az egyéni műholdvevővel rendelkezőknek azonban át kell állítaniuk az antennát az új műholdra, a digitális műholdvevőt pedig át kell hangolniuk. Hamarosan időjárás jelentést láthatnak, majd sporthírek, azután pedig Kárpát Express a hírórában. Híradót 17:30-kor láthatnak legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pénteken este talán az ön kívánsága is teljesül, kedves néző. Önök kérték. Szeressük egymást, gyerekek. Messze mentél, énekli Rezsnát Miklós. Time to say goodbye, Kincses Veronika és Érdi Tamás előadásában. Hajmási Péter. Adagio, mamma. Petőfi Sándor, beszél a fákkal a bús őszi szél. Nézd le rám, te vagy a fény, énekli Hegyi Barbara és Kaszás Attila. Visszahajó. Virágeső. Lombrózó KFC, kabaré jelenet. Ezekkel a műsorszámokkal és közben egy kicsit vendégünkkel, Nagy Sándorral együtt várjuk Önöket.
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Egyszerre két időjárási objektum is meghatározza Közép-Európa időjárását. Az egyik egy szakadozott felhőzetű hideg front, aminek szépen ívelő szakadozott felhőzete látható itt a műholdképen. Emögött érkezett meg a szárazabb, hidegebb levegő. Ugyanakkor tőlünk délre is található egy légörvény, nos ennek melegfronti felhőzete nyúlik be az ország délnyugati déli része fölé, nagyjából a Szombathely-Dunaújváros Békéscsaba vonaltól délre eső területeken erősen felhős vagy borult az ég, és főleg a Balatondól délre egy keskeny sávban többfelé esik az eső, záporeső. Északkeleten is vannak felhős táják, másutt egyébként szikrázóan süt a nap, és természetesen itt a legmagasabb a hőmérséklet. A hidegfront mögötti száraz, friss, tiszta levegőben főleg északon várható ma továbbra is több órás napsütés, délen ugyan egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék, de azért még kell számítani kisebb esőre, záporra, erősen felhős marad az ég, délnyugaton alig emelkedik a hőmérséklet, az Alföldön helyenként 20-21 fok is lehet. Aztán nyugalomba jut majd a hidegebb levegő, úgyhogy az éjszakai órákban, mivel csökken a felhőzet, hajnalra már többnyire derült lesz az ég, elég gyorsan hűl a levegő, északkeleten helyenként akár talajmenti fagy is kialakulhat. Holnap napközben igazi kiránduló idő ígérkezik, azaz szikrázó napsütés, de azért délelőtt még elker a meleg öltözék, hiszen lassan emelkedik a hőmérséklet. Kora délutára is csak olyan 17 és 20 fok várható majd a Dunántúlon, és hasonlóan ez lesz jellemző a Dunavonalától keletre is, tehát általában a 18 fokos hőmérséklet lesz a jellemző. És hasonlóan kellemes, szép őszi idő ígérkezik majd az elkövetkező napokban is, tehát a hétvége utolsó napján is, annyi különbséggel, hogy erősödik a nappali felmelegedés, hiszen délnyugatira fordul a légáramlás, kicsit megerősödik a szél északkeleten. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de főleg északon és nyugaton megnövekszik a felhőzet, és legfeljebb kedden nyugaton lehet majd kisebb eső, de alapjában véve folytatódik, ahogy említettem, a kellemes őszi idő csípős, hűvös hajnalokkal. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!
És elkéstem, megyek.
Hallom, hogy a sógora az új balesetes.
Igen, megvizsgálták már?
Az állapota jó.
Én az egyetem mellett heti 4 este dolgozom.
Ez Julie, Jennifer gitártanárnő.
Viszonyukran, ugye?
Nem viccelek, Slim. Ha nem segített, itt, ha nagyon berágok.
Vádemelést kéne kérnünk a sofőr ellen.
Irina, nem is mutat be?
Ő az én folyamtársam.
Párizsi jó barátok. A sorozat folytatódik. Ma este az M1-en.
Köszöntöm Önöket, vajon miképpen szólnak Máté Péter dalai fiatal művészek előadásában? Meghallgathatjuk 21 óra 10 perctől a Star Sharpban.